Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az Aréna ma esti vendége pedig Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívásra, estet kívánok.
A téma változatlanul a Brexit, ugyanis a március végi időpont után április 12-e volt a következő arra, hogy az Egyesült Királyság kilépjen az Európai Unióból. Az új dátum 2019. október 31-e. Ez a dátum lesz a végső?
Hát ezek után az ember nem tud semmilyen biztosat mondani. Hát most egy újabb 6 hónapot kapott a brit politikai elit, de nem csak a brit politikai elit, hanem az európaiak is, hiszen azért két félről van szó, hogy megpróbáljanak valamilyen kompromisszumot, legalábbis egy olyat, amit eddig nem próbáltak valami olyat nyírbe ütni. Nyilván van elsősorban itt a britekről van szó, hiszen a brit parlamentbe kell, hogy eldőjön a dolog. Tulajdonképpen az európai parlament, illetve az európai vezetők azt mondták, hogy az első novemberben megkötött több száz oldalas megállapodáshoz nem nyúlnak, hanem a politikai nyilatkozat esetében lehetnek bizonyos fajta változások vagy változtatások. De az igazság az, hogy senki nem nagyon tudja, hogy alkalmaként hogyan lehet a kört négyszögesíteni. Pont ma volt Brüsszelbe Alain Foster, a Demokratikus Unió pártnak a vezetője, köztudott, hogy az ír-északír határkérdés az egyik olyan kérdés, amit gyakorlatilag eddig nem nagyon tudtak megoldani, és az Európai Unió vezetői, főleg Leo Varadkar ír miniszterelnöknek a kérésére kijelentették, hogy ők mindenképpen az íreknek, mint az EU tagnak a érdekeit próbálják képviselni, tehát magyarul a határokat megpróbálják nyitva tartani. Viszont ez olyan kérdéseket vet föl, hogyha az északírek kapnának esetleg valami külön, vagy ajánlnak nekik valami külön alkut, az északír unionisták azt nem fogadnák el, mert az szerintük az első lépés lenne, hogy leválasztanák őket az unióról. Tehát ezek a kérdések azt hiszem, hogy még mindig elég sok vitatárgyát fogják képezni a következő hónapokban.
Ez az északír-ír határvita, ez elsősorban politikai vagy gazdasági kérdés?
Ez politikai szerintem. Hát a gazdaság is nyilvánvalóan, hiszen az áruforgalom meglehetősen jelentős volumenű mindkét irányba, de az igazság az, hogy elsőbb a politikai jellegű, és még ezt hangsúlyoznám az Európai Uniónak a szerepét, hiszen az Európai Unió eléggé jelentős szerepet vállalt abba, hogy 1998-ban az úgynevezett nagypénteki egyezményt megkössék, ami véget vetett több évtizedes vallási villongásnak, illetve hát gyakorlatilag egy félig meddig polgárháborúnak.
Mondhatni, véres ütközetek voltak az megelőző években, évtizedekben.
Mind a két oldalon, általában Európában a brit sajton keresztül inkább az iránok, tehát a katolikusoknak mondjuk visszaélései, illetve atrocitásai láttak napvilágot, de azért hozzá kell tenni azt, hogy az unionista paramilitáris szervezetek körülbelül ugyanannyi halálesetért és erőszakosságért voltak felelősek, mint az ír, illetve a katolikusok. Tehát az Európai Uniónak ez egy politikai kérdés, ugyanis hogyha ezt nem tudják rendezni, már most vannak olyan jelek, hogy például a jelenlegi Sinn Féin vezető Marylou McDonald kijelentette, hogy abban az esetben, hogyha kemény Brexit lenne, annak nagyon súlyos következményei lennének.
Kemény Brexit egyelő a megállapodás nélküli kilépés.
Pontosan. Ez azt jelenti, hogy egy határ lenne megint Észak-Írország és Írország között, ami gazdasági, politikai határt is jelentene, és többek között már az Iránnak egy újabb, legeslegújabb szárnya már kezd éledezni, ugyanis ez azt jelenteni, hogy a köztársaságpártiak, akik az Írországgal való egyesítésnek a hívei, valószínű drasztikusabb eszközökhöz folyamatnának. Tehát magyarul meg lenne a lehetősége, vagy nem a lehetősége, mondjuk a esélye annak, hogy kiújuljon ez a fajta ellentét, véres mondjuk terrorizmus, atrocitások, puboknak és egyéb helyeknek a támadása.
Van egyébként számottevő igény Írország egyesítésére?
Most sem pillanatban azért nincs nagyon, mert a 98-as nagypénteki egyezménynek az értelmében az északíreknek a többsége el kellene, hogy fogadja ezt, és sem pillanatban az unionisták vannak többségben. Az időkülönben nem nekik dolgozik, tehát a gyerek születéseknek a száma a katolikusoknál általában magasabb, mint a protestánsoknál, de hozzá kell tenni azt, hogy azért nem teljesen ennyire éles a határvonal, tehát több katolikus család is inkább az unió pártjára, és nem pedig az egyesülésnek a pártjánál, tehát nem lehet azt mondani, hogy minden katolikus köztársaságpárt és minden protestáns pedig uniópárti, de ilyen pillanatban azért az unió pártiak vannak többségben, és az ő akaratuk ellenére el nem lehet ilyen pillanatban semmifajta egyesítés végrehajtani.
Van egyébként, visszatérve az első gondolatmenetére, van egyébként az Európai Uniónak bármifajta dolga még a következő hetekben, hónapokban ezzel a Brexittel, vagy London tér felén patog továbbra is a labda?
Hát London tér felén patog a labda. Az Európai Unió ez a legutóbbi csúcstalálkozóval és azzal, hogy végig is rugalmasnak bizonyult elsőbb a hírek szerint a franciák ellenébe, újabb esélyt adott a briteknek, hogy valamifajta megállapodásra jussanak a önmaguk. Tehát ők azt mondják, az európai vezetők, hogy ők megtárgyalták az ügyeket, elfogadták ezt a novemberi dokumentumot, mind a két fél elfogadta, legalábbis a brit tárgyaló delegáció is, és végül is egy másfél-két éves folyamatnak a végére értek, és nem hagyták az egészet újrakezdeni. Viszont a nagy kérdés az, hogyha a különböző forgatókönyveket vázolnak föl a brit belpolitikában, amelyeknek az egyik lehetséges esete az, hogy a kormányon belül végül is távozásra tudják kényszeríteni Theresa Mayt. Ebben az esetben az előrejelzések szerint legalábbis a legtöbb megfigyelő azt mondja, hogy egy keményebb brexites kerülhet a helyére, például Boris Johnson vagy Matthew Gove.
Boris Johnson volt londoni polgármester, illetve külügyminiszter.
Külügyminiszter Dominic Raab, aki egy időben tárgyaló volt, Michael Gove, aki ilyen pillanatban környezetvédelmi miniszter. Tehát, hogyha egy keményebb brexites kerül a helyére, akkor nyilvánvalóan ez a megállapodás tervezet nem biztos, hogy minden pontjában meg fog állni, és ezért megpróbáltak az európaiak beépíteni ugyanezent Boris ellenes klauzulát, hogy bármi történik a brit belpolitikában, egy adott esetben egy új, erősebb vagy keményebb brexit hívő miniszter ne tudjon azért teljesen új alapokról indulni, illetve ne tudja megnyitni újra ezeket a fejezeteket.
Visszatérünk még majd a különböző alternatívákra, illetve szenáriókra, de maradjunk egy kicsit még az október 31-i dátumnál. Van ennek valami fajta különleges jelentősége?
Hát a különleges jelentősége át azon kívül, hogy Halloween van, de azon kívül a jelentőség az, hogy akkor jár le Jean-Claude Junckernek a megbízatása, és ez volt az egyik neuralgikus kérdés az európai parlamenti választásoknak a kapcsán. Két kérdést vetettek föl, abban az esetben, hogyha a britek még mindig tagok május 22-én, hogy akkor egyrészt részt kell, hogy vegyenek a parlamenti választásokon. Hogyha nem vennének részt, akkor június 1-jel a kemény Brexit bekövetkezne. Ha viszont részt vesznek, akkor egyrészt, és ez a két kérdés volt az, ami neuralgikus, részt vennének a 2021-27 közötti következő pénzügyi ciklus tárgyalásának az elején legalábbis, mert azok szeptemberben indulnak. Hát valószínű azért, hogy mondjuk, hogyha október végi két hónap alatt az Európai Unió döntéshozatát ismerve azért drámai dolgok azért nem történnének, de akkor is hát az elején részt vennének. A másik dolog viszont az, hogy ebben az esetben ők elvileg, hogyha még mindig tagok, akkor beleszólhatnának az új Európai Uniós elnöknek, ez bizottsági elnöknek a személyét illetően, hogy kit választak meg és kit nem. Viszont, hogyha október 31-én kilépnek, akkor már nem tudnak beleszólni, mert ugye október 31-én éjfélkor jár le Jean-Claude Junckernek a megbízatása. Tehát, hogyha november 1-ét új elnök van, akkor a BITEC, hogyha október 31-ig nem egyeznek meg, illetve megállapodás nélkül úgymond zuhannak ki, akkor nekik már nem lenne joguk beleszólni ebbe a kérdésbe.
Theresa May brit miniszterelnök azonban nyilvánvalóvá tette a csúcsot követően, hogy még május 22-ig át akarja verni ezt a megállapodást, ezt a válási egyezményt, sokan így mondják Nagy-Britániában, a brit alsóházon, és akkor június 1-ével ki is léphetnek az Európai Unióból. Van ennek bármifajta realitása?
Elvileg van leállítása.
Egy egyszerűen nyújtja ugyanazt, amit már háromszor leszavaztak, vagy egy más?
Igen, tehát egyrészt, hogy negyedszer is benyújtja, de ennek akkor van realitása, hogyha a jelenleg is folyó, bár most a húsvét miatt lehetséges, hogy félmeddig felfüggesztett, konzervatív párt, munkáspárt tárgyalások valami eredményre vezetnek. Tehát magyarul, hogyha Theresa May-nek sikerülne annyi támogatást szerezni a másik oldalról, a munkáspárt oldaláról, hogy ellensúlyozza azt a 60-70 X számú kemény Brexit-est a saját pártján belül, akik mindenképpen ez ellen a megállapodás ellen fognak szavazni.
De hogy nézne ez ki a saját pártján vagy kormányán belül, hogy sajátjait kiátsza?
Igen, tehát ez a másik oldal ennek az egész kérdésnek, hogyha sikerülne ez, és itt már nem csak arról van szó, hogy ő is, és Jeremy Corbyn. Minden pártnak ez egy nagyon-nagyon kockázatos folyamat lenne. Egyrészt, ahogy ön is említette, a konzervatív pártot ezt rendkívül mértékben megosztaná, és akár szakadáshoz is vezetetne a konzervatív párton belül. Másodszor a munkáspárton belül sem mindenki híve azért annak, hogy a konzervatívokkal együttműködjenek. A munkáspárton belül is azért elég sokan voltak az elszakadás pártiak, tehát egy úgynevezett puha Brexit, mert gyakorlatilag a munkáspártnak a minimum az, hogy a Vámunióban maradjon az Egyesült Királyság. Hogyha viszont a Vámunióban marad az Egyesült Királyság, ez egy ilyen félig-meddig ilyen norvég típusú megállapodás lenne. Ez azt eredményezné, amit Boris Johnson nagyon plasztikusan fogalmazott meg, hogyha valaki nem ül az asztal mellett, akkor ő a menünek a része. Tehát magyarul a britek nem ülnek az asztal mellett, de el kellene fogadni a szabályokat, amelyeket az Európai Unió nélkülük hoz.
Theresa May azt mondta, hogy nincs nagy különbség az ő, illetve a munkáspárt vámuniós javaslata között. Mi a kettők, mind a kettőnek a meghatározó pillérei?
A munkáspárt egy tartós vámuniót akar. Theresa May úgy gondolja, hogy a következő, tehát a tárgyalások lezárása után, vagy a kilépés után még van egy kb. Két éves időszak 2020 végig, amikor gyakorlatilag a második részbe, tehát a kilépés után már a kereskedelmi és a biztonságpolitikai kérdéseket, védelmi kérdéseket tárgyalnák meg. Tehát ez a kettő közötti különbség, hogy a kereskedelmi kérdések még mindig terítéken lennének a konzervatív párt olvasatába, a munkáspárt viszont egy tartós vámuniót képzel el a jövőbe az Európai Unióval. És még az előző kérdésnél hozzátenném azt, hogy most legutóbb Nicola Sturgeon, a Skót Nemzeti Pártnak a vezetője bejelentette, hogy itt nem csak a konzervatív párt és a munkáspártról van szó, hanem hanem másokról is, tehát minimum a skótokat és a velszeket is be kellene vonni, plusz a többi kispártot is ebbe egész folyamatba, és hát azt hiszem, hogy teljesen valószínű, hogyha minél többen ülnek az asztalnál, plusz még a skótok nagyon-nagyon erősen még puhább kilépést akarnának, mint a munkáspárt, akkor ez semmifajta eredményre nem vezetne. Ez viszont azt jelenteni, hogy az Egyesült Királyságon belül a skót függetlenségi törekvések felerősödnének, tehát egy munkáspárti, konzervatív párti egyezmény adott esetben, de hát ez abszolút hipotetikus mód, és hipotetikus feltételezés. Hogyha ez bekövetkezne, akkor az kihatása lehetne akár az Egyesült Királyságnak a kohéziójára is.
Kiválhatnak a skótok?
Jelen pillanatban ugye kétszer volt utóbbi időben népszavazás, a legutoljára 14-ben 55-45 arányban elutasították akkor a skótok. Na most a kiválásnál azért nem, itt eléggé sok vita van. Egyrészt a kiválás, hogyha most a gazdasági szempontokat nézzük, a skótoknak nem biztos, hogy jó lenne, ugyanis különböző ilyen transferek alapján a skótok többet kapnak vissza az Egyesült Királyságon belül, a pénztárból mindent befizetnek. Tehát az egyik kérdés ez. A másik kérdés gazdaságilag az, hogy a skótok elsőbben az északi-tengeri olaj bevételekre alapoznának, viszont ezek egyrészt kimerülőben vannak, másodszor pedig vitadul az angolok és a skótok között, hogy pontosan kinek a fenntartósága alá tartozik egyik másik rész, vagy akár a teljes olajmező. A harmadik dolog nyilván, ez egy rendkívül bonyolult folyamat lenne, tehát kezdve attól, hogy a nyugdíjakat hogyan folyosítanák, és a pénzügyi transferek hogyan lennének. Nem is szóval arról, hogy az Európai Unió szempontjából hipotetikusan fölmerült annak idején 2014-ben a kérdés, hogyha a skótok adott esetben kiválnának, akkor ők rögtön beléphetnének el az unió tagjaként, vagy például a sor hátuljára kellene, hogy álljanak, és végig kellene tárgyalni a 32 fejezetet. Tehát ebbe az utóbbi esetben a skótok gyakorlatilag két szék között a bal pad alá ülnének, meg nem is lennek se az EU tagjai, se az Egyesült Királyság tagjai, hanem hát mind a két helyen úgymond harmadik országként élnének meg, és ez nem valószínű, hogy a skót érdekeket képvisel vagy szolgálná.
Milyen mozgástere van Theresa May brit miniszterelnöknek jelen pillanatban, tehát úgy, hogy ne kelljen újranyitni az Európai Unióval a tárgyalásokat? Tehát házon belül mennyire lehet változtatni ezen a válási dokumentumon?
Ez nem lehet, itt csak a politikai nyilatkozaton lehet változtatni. Itt tulajdonképpen a vita arról zajlik, és ez mondom már egy politikai vita, hogy tulajdonképpen a konzervatív jobbszárny is tudja, tehát a Brexit hívők is tudják, hogy ilyen pillanatban ennél jobb megállapodást nem kapnának. És az igazság az, hogy ők az utóbbi időben már hajlékonyabbak voltak valamivel, tehát Jacobizmok többek között megszavazta a legutolsó elképzelést, mert azt mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha a Corbyn féle munkáspárt jönne be, vagy azzal kötött megállapodás révén lenne valamilyen fajta megállapodás. Tehát itt Theresa May elsőben azzal tudja adott esetben revolverzni a saját pártját, hogy az alternatíva az, hogy egyrészt a munkáspárttal kell akkor megállapodást kötni, a másodszor kényszerülne arra, hogy választást írjon ki. Abban az esetben viszont a munkáspártnak adott esetben lehetősége lenne, hogy ő alakítson kormányt.
Az elmúlt hetek, hónapok eseményeit figyelve ki taktikázik? Theresa May, vagy pedig a brit parlamentben ülő képviselők Theresa May-jel?
Kölcsönös, azt hiszem. Tehát Theresa May érdekes módon esetleg azért tud pozícióba maradni, mert a különböző erők kiegyensúlyozzák egymást. Tehát a parlamenti matematika alapján ilyen pillanatban a konzervatívoknak, kizárólag csak az északi unionistákkal együtt van valamilyen nagyon csekély többsége. A másik oldalon ennek megfelelően nagyon-nagyon csekély az az esély, hogy meg tudják buktatni a kormányt, különben a munkáspárt és Jeremy Corbyn kísérletet tett. Elképzelhető, hogy jobb kísérletet fog tenni erre. Tehát ez egyik forgatókönyv, hogy újabb bizalmatlansági intézményt nyújtana be. Viszont amikor benyújtott a bizalmatlansági intézményt, akkor azért a konzervatívok és az unionisták összezártak, mert nyilvánvalóan nekik Theresa May mindig egy jobb opció, mint egy munkáspárt vezette kormány bármilyen fölállásban.
Egyébként április 20, vagy pontosabban május 22-ig szeretné ezeket lezárni Theresa May, úgyhogy rendezett ki tudjanak lépni az Európai Unióból. Mikor érkezik el az a pont, amikor már ezt nem lehet tovább feszíteni, és mindenképpen elő kell készíteni ezt a május 23-ára tervezett európai parlamenti választást, amelynek az előkészületei informálisan úgy tudom, hogy már meg is kezdődtek.
Megkezdődtek, és nagyon rossz tapasztalatai vannak a konzervatívoknak és a munkáspártiaknak is. A különböző aktivisták és helyi vezetők panaszkodnak arról, hogy rendkívül ellenséges velük szemben a választópolgároknak egy része. A munkáspártiak azt mondják, hogy majdnem, hogy hát elnézést a kifejezésért úgy leköpik őket, mint annak idén az iraki háború idején, amikor hát a munkáspárt vezetésre Tony Blair az élen az amerikaiak mellett beszállt az iraki háborúba, ami nagyon népszerűtlen volt a munkáspártiak körébe. A konzervatívoknál ugyancsak, hogy hát, hogyha egyszer megszavaztuk a kilépést, hogy nem tudják végrehajtani. Tehát a politika elittel szemben rendkívül nagy az elégetlenség.
Melyik része a nagyobb nyomás egyébként, a Brexit pártiak, vagy az azt ellenzők?
Hát azt hiszem, hogy az azt ellenzők részéről az egy nagyobb a nyomás, de a politikai elitet, tehát mint a munkáspárti, mint a tori politikai elitet teszik felelőssé ezért az egész helyzetét, és hozzá kell tenni azt, hogy azért a munkáspárton belül Jeremy Corbyn helyzetese teljesen megnyugtató. Egyrészt a munkáspárt parlamenti frakciójának a többsége nem Corbynt látná legszeresebben vezetőnek, másodszor pedig Jeremy Corbyn híresen euroszkeptikus. Tehát
adott esetben ő sem támogatni egy újabb népszavazás kérdését.
Igen, tehát a népszavazás főleg a másik, harmadik emberek szeretnék újra behozni, Keir Starmer vagy Joe McDonnell, de a másik népszavazás többek között már említett Nicola Sturgeon is szeretné, abban az esetben, hogyha bármifajta megállapodás történik a brit parlamenten belül, akkor az ő javaslata az, hogy egyrészt azt bocsássák népszavazásra, azzal az alternatívával, hogy még egyszer szavazzanak a kilépésre.
Térjünk vissza azért az alapkérdése. A britek mikor fognak azzal szembesülni, hogy adott esetben az európai parlamenti választáson részt kell venniük? Ugye május 22-én adott határidőt magának Theresa May, azt gondolom, hogy nem fog menni, hogy akkor, kedves emberek, holnap választunk.
Nem, hát heteken belül ezt ennek kell dőlnie azért, és nagyon rövid az idő. Ja, hát most van április, tehát 5-6 hét van gyakorlatilag, tehát elég rövid időn belül dönteni kell. Nyilván nem lehet az utolsó pillanatra hagyni, és talán a mai hír, hogy egyrészt nem csak informálisan kezdődtek meg az előkészületekem, Nigel Farage, a korábbi függetlenségi párti vezető egy új Brexit pártot hozott létre, és úgy gondolja, hogy ez a Brexit párt kb. 70 képviselőt indítana az Európa parlamenti választásokon. Érdekes módon a konzervatívok leghangosabb Brexit párti politikusák, Jacobi Smognak a húga is ebbe az új pártba került. Tehát most azért már megkezdődtek a helyezkedések. Nagyon kevesen bíznak önben abból, hogy 22-ig ezt sikerül nyírbe ütni. Pontosan azért, mert ajánlgi parlamenti matematika ezt, hát nem azt mondom, hogy teljes mértékben kizárja, de csak abban az esetben lehetne nyírbe ütni ezt az egész megállapodást, hogyha a munkáspárt és a konzervatív párt össze tudna hozni egy parlamenti többséget. Ez viszont, ahogy már korábban tárgyaltuk ezt a forgatókönyvet, a konzervatív pártot szinte biztosan ketté vágná, és nagyon nagy valószínűség a munkáspárton belül is eléggé nagy szakadást idézne elő.
Szintén egy április 12-i hír, hogy egybehangzó sajtóértesülések alapján leállították a megállapodás nélküli Brexitre kidolgozott tervek végrehajtását. Ezek szerint lehet, hogy már biztossá kezd válni a rendezett kilépés. Kérdés továbbá Theresa May sorsa is, de mindenről a második részben beszélgetünk majd Magyarics Tamás külpolitikai szakértővel, az ELTE tanárával, aki az Inforádió Aréna című műsorának vendége.